Az aréna vendége ma délután Herman Róbert hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa. A Magyar Honvédség szervezésének a kérdéséről beszéltünk a rövid szünet előtt, és itt a tisztikar már részben szóba került. De nyilván az sem mellékes, hogy a haderőt irányítók, tehát a főtisztikar, az hogyan alakult ki, kikből, hiszen ő is hivatkozott, helyett említette azt, hogy ugye a kormányban összesen 3 katonaviselt ember volt, nyilván a hadügyminiszter volt az egyik. Tehát hogyan állt össze ez a főtisztikar?
Ezeknek a többsége is ugye a császári királyi hadseregből jött. Hogyha megnézzük mondjuk a végig szolgáló tábornokokat, akkor azt látjuk, hogy 2-3 kivétellel, ugye, akik lengyelek voltak, Bem, Dembiszki, illetve Iszocki tábornokok, mindenki olyan volt, aki a császári királyi hadseregben vagy tiszti rangot, vagy mint Perczel Móricz, ugye legalább egy hadapródi, tehát tisztjelölti rangot betöltött. Érdekes módon igazán magas rangú császári katona 2 volt, ugye Mészáros Lázár, aki ezredesként, illetve hát utána tábornokként került át a magyar kormány fennhatósága alá, a másik az pedig a későbbi aradi vértanú Kisernő, de mondjuk már alezredesből, őrnagyból is viszonylag kevés volt, és hát a többség az inkább a korábban századosként, főhadnagyként szolgálók közül került ki. És hát nagyjából ez a 30 és 40 közötti korosztály volt az, aki ehhez a csoporthoz sorolható. És nagyon érdekes, hogy mondjuk a magasabb rang az nem feltétlenül jelentett nagyobb eredményességet, hiszen ugye Görgei Artúr, vagy Klapka György, vagy Damjanics János, hát ugye Görgei, Klapka, ők főhadnagyok voltak a császári hadseregben, Damjanics százados volt, Aulik volt mondjuk az, aki alezredes, illetve Fetter Antal, aki egy ideig szintén betöltött a honvédsereg fő vezéri posztját, de például Kisernőről elmondhatjuk, hogy alapvetően leszerepelt a hasztéren, és hát szegény Mészáros Lázár is azt írta magáról, hogy neki legfeljebb néhány lovas ezred irányításáig terjed a szakértelme, a fölé nem, és hát nagyjából ennek megfelelő volt mondjuk a hasztéri teljesítménye is.
A szakértelmük egyébként, ha már egyszer szóba hozta, a szakértelmük az egyébként megvolt, vagy menet közben tanulták meg az, hogy hogyan kell egy ekkora egy önálló haderőt mozgatni, irányítani?
Hát én azt hiszem, hogy mondhatjuk azt, hogy ösztönös zsenik voltak, legalábbis mondjuk én a Görgei vagyok Klapka esetében ezt mindenképpen fontosnak tartanám hangsúlyozni, és hát hozzánőttek a feladathoz. Ugye gondoljunk bele, mondjuk a Görgei vagy a Klapka 48 előtt, hát jó esetben mondjuk egy vagy két századot vezényelt béke körülmények között gyakorló téren, amikor ugye nem lő az ellenség, meg semmi ilyesmi, és hát aztán hirtelen nyakukba szakadt az, hogy a Görgei ugye 48 szeptemberében már több ezer, sőt több mint 10 000 honvéd önkéntes, illetve mozgósított nemzetőr és népfelkelő harcát kellett, hogy megpróbálja valamilyen módon koordinálni. Klapka is hosszú vezérkari beosztás után, ugye 49. januárjában 1,6 testet, tehát közel 8 000 embert kap a keze alá, és úgy tűnik, hogy elég hamar beletanultak. Ugye a zseni az már csak olyan, hogy néhány hónap alatt föl tud nőni magához a feladathoz, de hogyha valaki nem születik annak, akkor hiába próbálkozik 20-30 éven keresztül, akkor sem fogja tudni olyan szinten művelni, hiszen a hadvezetés kicsit művészet, ugye azért szokták hadművészetnek nevezni, és mint minden művészet, intuitív jellegű dolog. Tehát meg kell érezni időnként a dolgokat, persze kell tudni a szakmának a lényegét, tehát hogy hogyan tervezünk meg egy menetet, hogyan csinálunk meg egy tábort, hogyan próbálunk meg egy hadműveletet összehozni. De hát ugye mindig van egy bizonytalansági tényező, maga az ellenség, és ahhoz, hogy ráérezzünk a helyes megoldásra, ahhoz viszont valóban kell egyfajta hadvezéri intuíció.
Milyen mértékben nehezíthette meg a dolgokat az, hogy azért ez a hadsereg, ennek a hadseregnek a kiképzésére sem volt igazán sok idő?
Hát elég jelentős mértékben, hiszen ugye voltak éppen menet közben kellett kiképezni a katonákat. Ugye a Pákoznál felálló seregnek a jelentős része az mondjuk 2-3 hónapos katona, és hát ugye ott találkozik először éles helyzettel. Szerintem egy részük az még éles lövészeten sem vett részt, mert ugye annyira takarékoskodni kellett a lőszerrel, és a kezdeti sikertelenségek vagy kudarcok azok ennek köszönhetők. Viszont ezek a kudarcok azért össze is kovácsolták ezeket az embereket, tehát ugye aki mondjuk az első vagy a második vereség után nem futott hazáig, vagy nem kérte a leszerelését különböző okokra hivatkozva, az általában már ott maradt, és a harmadik ütközetben már tudta, hogy hogyan kell gyalogsági négyszöget alkotni, hogyan kell visszaverni egy lovasrohamot, hogyan kell kitérni mondjuk egy ellenséges tűzcsapás elől, és így tovább, és így tovább. És hozzá kell tenni, ugye, hogy például a honvéd tüzérség esetében látjuk azt, hogy nem a rutin számít, ugye ezek főleg ilyen műszaki egyetemista végzettségű vagy kézműves legények voltak, akik meglehetősen hamar beletanultak ebbe az egyébként a katonák számára bonyolultnak tűnő mesterségbe. Olyannyira, hogy az osztrák és az orosz félnek meggyőződése volt, hogy a magyaroknak francia tüzéreik vannak, mert olyan jól lőttek. Sőt, a magyar ütegszervezetet, ami ugye nem 6, hanem 8 lövegből, ágyúból és taracból állt, azt 1849. augusztusában már javasolt az osztrák tüzérség legfőbb irányítója, hogy át kéne venni, és 1850-től rendszeresítették is. Az más kérdés, hogy az erről szóló tüzérség történeti összefoglalókban ez a magyar előzmény ez nem szerepel.
Egyébként a magyar haderőnek a toborzására, felállítására vonatkozó legendák, vagy azok az emlékek, amik egyrészt szájról szájra, másrészt az irodalmi művekben öröklődtek, ezek mennyire hitelesek?
Hát ugye egy dolgot mindenképpen hangsúlyozni szeretnék, hogy a hadsereg ugyan Kossuth alatt vált tömeghadseregé, a Kossuth vezette Országos Honvédelmi Bizottmány irányítása alatt 48 októberétől, de magának a hadseregnek a megszervezése és a megteremtése ez nem Kossuthnak az érdeme. Ő ugye pénzügyminiszter volt a Batthyány kormányban, tehát legfeljebb a pénzügyi alapokat tudta biztosítani, hanem Batthyány Lajos miniszterelnöké, akinek tárca szintű feladata volt a nemzetőrség, illetve a honvédség felügyelete, illetve ennek a megszervezése. És ő hozta létre azt a meglehetősen jól működő modellt, ugye a honvéd zászlójaknak a rendszerét, ami aztán tömeghadseregé vált 1848. októberre után. Sőt, ugye még a honvéd újoncozásnak az újabb fordulója is Batthyánynak a nevéhez fűződik. Szeptember 12-én a parlament életbe léptette rendeleti úton a katonaállítási törvényjavaslatot, de Batthyány volt az, aki a részleteket kidolgoztatta, illetve az ezzel kapcsolatos intézkedéseket kiadta. Még egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, hogy ugyan meglehetősen nagy volt az önkéntesek aránya, főleg a kezdeti időszakban, ugye a 10 honvéd zászló, vagy az önkéntes mozgó nemzetőrség, de 48 októberétől kezdve alapvetően ez nem egy önkéntes haderő volt, hanem egy sorozott vagy sorshúzott haderő, tehát jóval nagyobb volt a kötelező szolgálatra, szolgálatot vállaló, vagy hát arra kényszerülő katonáknak a száma. És ez önmagában is azt mutatja, hogy itt egy a korabeli európai forradalmakban páratlan fordulat következett be. Ugye a forradalmak többsége azért bukik meg, mert vagy nem sikerül fegyveres erőt szerveznie, vagy amit sikerül, az többnyire önkéntesekből áll, és hát az önkéntesek már csak olyanok, hogy úgy gondolják, hogy ha önként mentek, akkor vagy önként jöttek, akkor önként mehetnek is. Ha viszont van egy olyan haderő, ami reguláris, kötelező szolgálatot vállaló katonákból áll, akkor az a haderő az már meg fogja állni a helyét, és a magyar esetben is ez történik. Ha a szabadság az egész hadseregére akarjuk kiterjeszteni ezt a dolgot, akkor azt látjuk, hogy nagyjából egyharmad lehetett mondjuk az önkénteseknek a száma, ideértve a honvédeket, önkéntes nemzetőröket, légionistákat, szabadcsapatiakat és hasonlókat, de kétharmad az kötelező szolgálatot vállaló katonákból állt, és hát azért alapvetően mégiscsak együtt vitték el ugye a vállukon vagy a hátukon ezt az ügyet.
Amikor az világossá válik mondjuk a politikai elit számára, hogy a függetlenségnek a megtartása és mondjuk a 48-as vívmányoknak a megtartása az inkább már egy katonai kérdés és kevésbé politikai kérdés, akkor milyen állapotban van a magyar haderő? Meg lehet azt akkor jósolni, meg tudják-e ők azt akkor jósolni, hogy mennyire vannak sikerre, illetve kudarcra károsztatva?
Hát ugye a dolog az egy ilyen korlátozott konfliktussal kezdődik a délvidéken 48 május júniusában. Ezt a konfliktus lényegével tudja kezelni a kormány. Tehát ugye a szerb felkelők részéről van ugyan egyfajta előretörés, főleg a nemzetiségek lakta, tehát a szerbek lakta területeken, de mondjuk a magyar törzs területet már meg tudják védeni, sőt 48 szeptemberére már elkezdik visszaszorítani ezt a felkelést. Ekkor következik be a Jelosics támadása, amit alapvetően szintén hát ez a létrehozott haderő némi átcsoportosítással, beérkező katonáknak a mozgósításával és egyebekkel kezelni tud, hiszen Jelosicsot kevesebb, mint 3 hét leforgása alatt kikergetik az országból. Ugye a probléma az akkor következik, amikor maga a nagy reguláris császári haderő jön be, addig viszont az országnak van némi laufja, hiszen a nagy támadás az csak december közepén indul meg, és hát addig azért gőzerővel folyik az újabb és újabb honvédzászlójaknak a felállítása, a lovasságnak a kiegészítése, a tüzérségnek a felszerelése, tehát amikor megindul mondjuk a Windisch-létféle támadás, akkor már egy olyan nagyjából 100 000 katonája van a honvédseregnek, ami arra ugyan nem elegendő, hogy megvédje az ország jelentős részét, de ahhoz azért túl nagy falat, hogy mondjuk a császáriak lenyeljék egyben. És nagyon kellemetlen fordulatok vannak itt a téli hadjárat folyamán, ugye elvész a Dunántúl, a felvidéknek körülbelül a 90%-a, a délvidéket azért kell feladni, hogy a többi területet meg lehessen tartani, tehát az ország területének szerintem egy olyan 70%-a van úgy, hogy az ellenség fennhatósága és ellenőrzése alatt áll. De ugye, hogyha több irányból indul egy támadás, akkor ezek azért ritkán szoktak egyszerre sikerülni. Mindig volt olyan hadszíntér, ahol megverték a magyarokat, de soha nem fordult elő, hogy egyszerre mindenhol megverték volna őket. Mindig volt egy kis regionális siker, ugye 48 decemberében a Délvidéken azért csak oda vágtak a szerbeknek, december végén megindult Erdély felszabadítása, január közepén, január második felében már a felső Tiszánál, illetve a közép Tiszánál is vannak sikerek, és hát mire ugye eljön a tavasz, addigra, hogy is mondjam, acéllá verik ezt a haderőt, és hát aztán mint egy acélrugó pattan elő a Tisza mögül, és hát kevesebb, mint 4 hét leforgása alatt ugye a Tiszától a Rábáig sikerül kergetni az ellenséget.
Miért? Mi a fordulópont egyébként? Tehát katonailag megmagyarázható, hogy túl azon persze, hogy az összetartás, a szaktudás, a hadvezetésnek a képességei nyilván javulnak. Ezeken kívül mi volt az, ami megfordította ezt a játszmát akkor?
Hát az egyik az ugye nyilván az volt, hogy például Erdélyt sikerült felszabadítani, tehát az a hadszíntér az önfenntartóvá vált, oda már nem kellett katonákat küldeni. A következő az ugye, hogy megindul a délvidéki támadás 49 március közepén, március második felében, és ott is ugye meglehetősen komolyan visszaszorítják a szerbeket, és hát a harmadik, hogy 49 február végén, március elején, március közepén összpontosul a fősereg a Tisza mögött, tehát addig ugye 6 testenként 8-10 ezer emberenként verekedtek a velük szemben állókkal. Most itt van egy akkora erő, mivel már egy rendes hadműveletet lehet megindítani, amely egyébként még mindig jóval kisebb, mint a vele szemben álló császári haderő, tehát legalább egy 10 000 fő mínuszban van, és mondjuk a tüzérsége is kisebb. Ugyanakkor ezek egy helyen vannak, ellentétben a császári erőkkel, amelyek ugye Komáromtól vagy Győrtől vannak szétszórva ugye egészen, nem tudom, 60 Gyöngyös térségéig, a Duna-Tisza közéig és egyéb helyekig, és hogyha itt van erős akarat, van egy jó haditerv, és vannak ütőképes csapatok, akkor hát meg lehet próbálkozni valamivel, és végülis a tavaszi hadjárathoz ugye ez a próbálkozás, ahol valami olyasmit sikerül elérni, ami szinte páratlan az európai hadtörténelemben, hogy létszámban kisebb, tüzérségben gyengébb, és voltak éppen minőségben is talán gyengébb, tehát rosszabbul felszerelt, rosszabbul kiképzett, alig 1 éves katonák, ugye minden egyes ütközetben és csatában rákényszerítik az akaratokat az ellenségre, úgyhogy az végül hát a bűrét mentendő kénytelen elhagyni az addig megszállt területeknek a jelentős részét.
Van erre magyarázat? Pusztán mentális magyarázat van erre egyébként?
Hát ugye benne volt az ellenséges hadvezetés hibája is. Tehát ugye Görkei mondta azt, amikor a tavaszi hadjárat tervének a kockázatosságára figyelmeztették, hogy egy Windisgréc herceggel szemben időnként azt is megengedheti magának az ember, hogy hibát kövessen el. De azért mondjuk nem állt komplett hülyékből a császári haderőnek a vezetése is. Viszont ugye volt egy nagyon kockázatos haditerv, amit ha nem is az óramű pontosságával, de néhány perc késéssel általában sikerült hozni. Tehát lekötni az ellenséget szemből, megkerülni az ellenfélnek a jobb szárnyát, megpróbálni a hátába kerülni. Nem sikerült a bekerítés, ez ritkán szokott sikerülni, de mondjuk ezzel a fővárosig el lehetett őket manőverezni. Aztán meg lehetett próbálni a második szakaszban ugye megkerülni az ellenségnek a bal szárnyát. Megint nem sikerült a bekerítés, de megint arra kényszerült az ellenfél, hogy visszavonuljon, és ugyanakkor meg annyira jól voltak megtervezve a menetek, ugye azért ezek a fiúk értettek az apró munkához is, tehát hogy hogyan kell egy menetet összehozni, hogy hiába volt a császári hadsereg mind a hadszíntér egészét tekintve, vagy a számbeli fölényben, minden egyes ütközetben és csatában a magyar fél számbeli fölény birtokában győzte le az ellenséget. Ez nem szégyen, tehát az, hogy többen voltunk a Suklód disznógyőz, hanem éppen a hadvezetésnek az effektivitását mutatja.
Ez azt jelenti, hogy ugyan az imént úgy fogalmazott, azt hiszem, hogy a magyar a tábornoki karral kapcsolatban, hogy ugye ösztönös zsenik voltak, egész egyszerűen rá kellett érezni bizonyos lépésekre, hogy jól éreztek rá, tehát valóban.
Igen.
Mi volt az, amiért nem sikerült ezt fenntartani? Ugye néhány elemzés azt mondja, hogy ha a tavaszi hadjárat után, a sikerek után lett volna néhány hónapja a haderőnek, akkor lehet, hogy meg lehetett volna tartani ezt a függetlenséget. Mire kellett volna ez a néhány hónap?
Hát ugye egyrészt arra, hogy az országon belül teljes egészében konszolidálni a katonai helyzetet, ugyanis hiába űzték ki a hadseregek jelentős részét, ugye az ország egészét persze nem sikerült visszafoglalni. Volt néhány olyan erődítmény, ami a császáriak kezén maradt. Ilyen volt Erdélyben Gyulafehérvár, a Délvidéken Temesvár és Arad, ilyen volt Szlavóniában Eszék, illetve a Vág mentén Lipótvár. Most ezek közül, ami igazán kellemetlen volt, az az erdélyi és a két bánsági erődítmény, hiszen ezek a honvédsereg hátában, illetve úgy tetszik a fenekében voltak. Ezeket kellett volna megpróbálni valahogy elfoglalni, vagy visszafoglalni. Arad esetében ez július elején sikerül, és nagy valószínűséggel Temesvár és Gyulafehérvár ostroma is sikerrel járt volna, hogyha még hát néhány hétig, vagy mondjuk egy-két hónapig tart a dolog. Meglehetősen rossz állapotban voltak azok a várőrségek is. Csak hogy hát ugye közben bekövetkezett az orosz intervenció. És az viszont egy olyan szintű erő fölényt jelentett a másik oldalon, egy olyan szintű módosulását az addigi erőviszonyoknak, ami ellen egyszerűen nem volt orvosság. Tehát, hogyha mondjuk az orosz fősereget nem viszi el a Tisza járvíz, ami sajnos nem következett be, akkor nagyon lehetett látni, hogy amint ugye ezek leérnek, nem tudom, az Alföldre, és elérik mondjuk az utolsó olyan pontot, ahol a magyar haderő van, akkor ott előbb-utóbb vagy mindenki fölteszi a kezét, vagy megpróbál ki pucolni az országból a török határ irányába, de mondjuk a siker reményében ezekkel nem nagyon lehet szembeszállni, mert hogy magában az orosz hadsereg vagy 30-40 ezer emberrel több volt, mint a magyar honvédseregnek a teljes létszáma. És hát ugye ez még járult, hogy a császári királyi haderő, illetve a vele szövetséges nemzetiségi felkelők szintén nem jelentéktelen tömege.
Ha már egyszer többször emlegettük Görgeit egyebek mellett Ösztönös Zseniként, ugye Görgei szerepe talán ezen a ponton válik érdekessé és hangsúlyossá, ugye Görgei az, aki talán a 48-49 után és azóta is gyakorlatilag rendszeresen bűnbakként kerül elő. Mennyire tudjuk exaktan megítélni az ő szerepét?
Hát én azt hiszem, hogy a tények alapján most már viszonylag exakt képet lehet alkotni. Ugye egészen 1920-ig a magyar szabadságharcnak a katonai és a politikai iratanyaga már, ami megmaradt belőle, de az nem volt kevés. Ugye hét lakat alatt volt a bécsi levéltárakban. És hát addig ugye lehetett azt mondani, hogy áruló volt, eladta az országot, mit tudom én, a két szép személyért, vagy 100 forintért, vagy 2000-ért. Ugye Bécsből semmi olyan okmány nem került elő, ami ezt a hazug legendát bármilyen módon alá támasztotta volna. Ami nem jelenti azt, hogy nem követett volna el katonai hibákat, de hogyha minden katonai hibát elkövető személyt árulónak neveznénk, akkor ugye a magyar szabadságharc felső katonai vezetéséből viszonylag kevesen úsznák meg ezt a jelzőt. Ugye az adott helyzetben Görgei arra próbált játszani, hogy egyrészt amíg lehet külön tartani a két ellenséges fősereget, ezt szolgálta volna a komáromi összpontosításnak a terve, amit ő terjesztett elő, mikor pedig ugye ezt a tervet megfúrták Demminszky tábornok és mások, akkor pedig ez szintén azt hiszem az ösztönös zsenialitásnak a bizonyítéka, 49. július közepétől 49. augusztus elejéig magával vitte az orosz fősereget a Felvidék hegyei közé, közel 120 ezer embert kötött le a saját létszámának a négyszeresét, ami szintén egy hát meglehetősen jelentős teljesítmény, és ezzel lehetővé tette, hogy a többi magyar tábornok próbáljon meg valamit kezdeni a hadi helyzettel. Az más kérdés, hogy nem kezdtek vele semmit, vagy amit kezdtek, az bármi tették volna. És hát amikor megérkezik Aradra, ugye egy több száz kilométeres, meglehetősen gyilkos gyalogmenet után, amikor a katonák van úgy, hogy egy nap 40 kilométert, vagy még többet is menetelnek, akkor ugye ő az egyetlen, aki ott van az összpontosítás helyszínén, meg 5000 fegyvertelen újonc, de a déli fősereg, meg az erdélyi haderő az nincs. És hát miután a déli fősereget augusztus 9-én súlyos vereség éri Temesvárnál, ami gyakorlatilag ennek a seregnek a felbomlását is magával hozza, ezek után ugye lehet választani az Rényi Miklós féle kirohanás és a hősi halál, illetve hát ugye a kapituláció különböző lehetőségei között, és Görgei, meg a tisztikara ezt nem győzöm hangsúlyozni, hiszen ugye itt egy kollektív döntés született, úgy döntenek, hogy nem áldozzák fel fölöslegesen a hadsereget. Ugye ennek az áldozatnak az adott pillanatban semmifajta értelme nem lett volna, tehát ugye sem katonailag, sem politikailag nem segít az országon, hanem annak az ellenfélnek adják meg magukat, amelyik hát legalább valamivel biztatja őket, azzal, hogy megpróbálja megóvni az életüket. Ugye ezek az oroszok. Az osztrákoktól semmi jót nem lehetett várni, hát Hajnó a fővezér az ugye már a fővezéri működése kezdetén kivégzéseket eszközölt, olyan tiszteket végeztetett ki, akik 49. februárja óta nem harcoltak. És hát az oroszok biztatják is, hogy a cáratyuska kegyelme be fogja teríteni ezt a sereget. Az más kérdés, hogy ők úgy gondolják, hogy ha Görgeinek kiárják a kegyelmet, akkor nyilván a többiek is azt kapnak, mert hogy ők a beosztottak voltak, az osztrákok pedig nem így gondolják, hanem azt gondolják, hogy ha már Görgeit, Kossuthot, Szemerét és a többi főkolompost ugye nem tudják egymás mellé lógatni Aradon, vagy Pesten, vagy Temesvárod, akkor azokkal fognak végezni, akik a kezükre kerültek. Ez volt a Görgei tragédiája, úgy tetszik, hiszen ugye emiatt maradhat rajta az árulási vád.
Ugye azt mondta, hogy itt több hadvezetési hiba is történt, vagy bekövetkezett. Mi történt a hadvezetésben, hiszen egészen idáig, amikről beszéltünk, amiket felidéztünk, történelmi lépéseket, meg hadtörténeti lépéseket, ezek ugye azt jelezték, hogy a haderő együtt mozgott, jól érezték meg azt, hogy mit kell tenniük, mit kell cselekedniük. Görgei miért maradt egyedül ebben a történetben, itt a végjátékban?
Hát ugye elfogyott a politikai bizalom. Ugyanis a tavaszi hadjárat közepén ugye Kossuth kimondotta az ország függetlenségét és a Habsburgház trónfosztását, és Görgei ugye nem ellenezte ezt a lépést, vagy ha ellenezte, akkor nem kellő határozottsággal. Sőt, azt írta később az emlékirataiban, hogy ez nagyjából egybeesett a nemzeti érzésével is. Azonban amint bekövetkezett az orosz intervenció, azt gondolt, hogy ez azért következett be, mert Kossuth ezeket a lépéseket úgymond megtette. És hát megpróbálja visszavonatni. Ez egy téves helyzetfelismerés volt, ezt el kell, hogy mondjuk, tehát az oroszokat enélkül is behívták, sőt, jóval előbb behívták, mint hogy a függetlenségi nyilatkozat híre megérkezett volna Bécsbe. De mondjuk nem volt egészen jogosulatlan maga a feltételezés. Na most Kossuth erről azért értesült, és úgy döntött, hogy ő megszabadul Görgeitől, mint fővezértől. Először ugye megpróbálta a hadügyminisztérium élére csábítani, aztán amikor nem ment, akkor hát ugye lényegében leváltotta őt a fővezérségről. Csak az a baj, hogy nem volt második garnitúra. Tehát egy olyas valaki, aki a Görgeit pótolhatta volna. Pontosabban szerintem egy ember lett volna, a Ulrich Lajos, akiből később hadügyminiszter is lesz egy hónap erejéig. Ő azonban hát olyan mozgásszervi betegségekben szenvedett, ami lehetetlenné tette, hogy vezénylőtábornok legyen. És volt még egy hadvezér, Fetter Antal, de hát rá meg rábízták a délvidéki haderőnek a parancsnokságát, és akik meg ugye jöttek helyettük, Mészáros Lázár, aki ugye minden egyes ütközetét elveszítette, Dembinszky tábornok, aki csak a visszavonuláshoz értett, és hát ahhoz sem nagyon, tehát a hadserege az mindig éhezett. Ők pedig hát egyszerűen nem tudtak mit kezdeni ezzel a helyzettel, még azt a kevés katonai esélyt sem hát próbálták meg kihasználni, vagy használták ki, ami rendelkezésükre állott. Ugye Dembinszky még azt a primitív hibát is elkövette, hogy Szeged feladása után nem a Maros vonalán Arad felé vonult vissza az összpontosítás új helyszíne és a kormány székhelye felé, hanem az osztrák kézen lévő Temesvár felé, tehát gyakorlatilag felkínálta az ellenségnek a lehetőséget, hogy külön-külön verje meg a magyar csapatokat. Máig nem tudjuk, hogy Kossuth miért döntött Dembinszky mellett, tehát én úgy vélem, hogy Kossuthra sok rosszot szoktak elmondani, hogyha valami nagyon súlyos, és mondjuk a szabadságharcnak, ha nem is a végső kimenetelét, de a kimenetel módját befolyásoló döntése volt, ez kétségkívül Dembinszkynek a kinevezése.
Lehet azt mondani ezek alapján, hogy a végső kimenetele a katonai vonalnak az sokkal inkább egy rossz politikai döntéshez kötődik, mint mondjuk Görgei önfejűségéhez?
Hát én azt mondanám, hogy igen. Igen, tehát hogyha mondjuk azért Aradon sikerül összehozni az összpontosítást, nyilván az orosz fősereget akkor sem verik meg, de mondjuk, hogyha a magyar egyesült főerőknek sikerül megvenni a Hajnó-Temesvár felé közeledő főseregét, akkor mondjuk az oroszoknak a kegyelmi előterjesztése is talán más fűre találnak Bécsben és más helyeken. Tehát én nem gondolom, hogy mondjuk az önálló Magyarországot meg lehetett volna menteni. De azért nem volt mindegy, hogy mondjuk az a fajta megtorlás következik be, ami 49. augusztus végétől ugye bekövetkezett, vagy legalább mondjuk a személyi büntetlenséget, egyfajta általános amnestiát sikerül elérni, és azt hiszem, hogyha mondjuk a végén még van legalább egy győzelem az osztrák fősereg fölött, akkor talán mondjuk nem kellene manapság október 6-ára emlékeznünk, mert hogy be sem következik a dolog.
Herman Róbert hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa volt ma délután a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm szépen is.